Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány és az Etalon Film kiadó szervezésében rendezték meg május 9-e és 11-e között a Keresztény Film és Könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az esemény mottója az idei szent évnek is a jelszava, a remény zarándokai. A filmszemle egyik fővédnöke Berta Tibor, dandártábornok tábori püspök köszöntő beszédében kiemelte: a szentek itt vannak közöttünk. Azon kell dolgoznunk, hogy szentekké váljunk. Ez a mi nagy fegyverünk, amiről 14. Leó pápa beszélt legelső beszédében. Mi a béke emberei vagyunk. Majd azt kívánta a résztvevőknek, hogy akikkel csak találkoznak és kezet fognak, mutassák meg Jézus Krisztusnak az arcát, és ha ez egy nap többször is sikerül, akkor jó úton járunk. Búzdított. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban zajló Keresztény Film és Könyvnapok nyitó ünnepségén közreműködtek Mahó Andrea, Sasvári Léna, énekes színésznők, Dolhai Attila, Sasvári Sándor, énekes színészek és Csórics Balázs, színművész. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Textúra étterem együttműködése keretében 4 kisfiú és 1 kislány érkezett a Szeretetszolgálat kecskeméti családok átmeneti otthonából a népszerű pesti étterembe, hogy Sárközi Ákossal és csapatával közösen készítsék el szüleik számára az anyák napi menüt. Sárközi Ákos kiemelte: a főzésnek összetartó ereje van. Nem véletlen, hogy a családi otthonokban is az egyik legfontosabb hely a konyha. A beszélgetések, a szomorúságok és a boldogságok helye. Ha a fiatalokat engedek be ide a konyhába, ők is láthatják és átélhetik a jó hangulatot, a csapatdinamikát, és megtapasztalhatják, hogy itt lehet jókat enni és beszélgetni. Emellé még perspektívát és motivációt is sikerül nekik nyújtani, hogy egyszer talán ezt a szakmát válasszák, tette hozzá a séf. A mentők napja alkalmából országszerte mintegy 1700 mentő dolgozó részesült elismerésben, közülük 200-an az országházban vehették át a kitüntetéseiket, közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Országos Mentőszolgálat szombaton ünnepelte megalakulásának 77. a magyarországi szervezet életmentés elindulásának pedig 138. évfordulóját. Magyarország az 1 millió horgász hazája, ők pedig már egy telefonos applikációval is intézhetik ügyeiket, így vezethetik az elektronikus fogási naplójukat, igazolhatják állami horgászvizsgájukat, válthatnak területi horgászjegyet, hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt a bejegyzéshez csatolt videójában emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban nemzethorgász turisztikai stratégiát alkotott, és folyamatos támogatásokat biztosít a Magyar Országos Horgász Szövetség, valamint a horgászszervezetek munkájához. Már a új mobilon is használható fejlesztések segítik a pecásokat, fűzte hozzá. A horgász applikációban több hasznos funkció érhető el, kifejtette, hogy ilyen az elektronikus fogási napló, az állami horgászvizsga igazolása, de akár területi horgászjegyet is válthatnak a horgásztársadalmat gyors ügyintézéssel támogató alkalmazás segítségével. Időközi polgármesterválasztást tartanak ma a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaigar községben. A Tiszafürethez közeli településen azért kellett időközi voksolást kiírni, mert január végén lemondott tisztségéről Majosi Zoltán Csaba független polgármester, aki mindössze 4 hónapig volt a község vezetője. Az időközi választáson 2 jelölt indul, Csala József függetlenként és Kovácsné Szabó Tünde a Fidesz-KDNP színeiben. A község egyetlen szavazók körében közel 600 választásra jogosult adhatja le szavazatát. 500 millió forintot meghaladó beruházással befejeződött Vértesz szőlős központjának felújítása. A munkálatokhoz az önkormányzat 85 millió forint önerővel járult hozzá, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei település polgármestere. Bogár István tájékoztatása szerint a templom és a polgármesteri hivatal környékén csaknem 70 háznál az összes oszlopokon található vezetéket földkábelre cserélték, valamint befették a nyílt csapadékvíz elvezető árkokat is. Az érintett területen 73 parkolóhelyet alakítottak ki, és felújították a zöld területeket is, valamint 52 új fát is ültettek. Egyirányúsítással oldották meg az iskola megközelítését, valamint kerékpárral is megközelíthetővé vált a Magyar Nemzeti Múzeum ősember leletet bemutató kiállító helye. Végül az időjárásról, frontális felhőzet vonul át országosan északkeletről délfelé haladva. Elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Az északi szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai adásunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgetünk vendégeinkkel, Tajtini Lesó Györgyivel, a Tajti Önfejlesztő Műhely tanácsadójával, kóccsal, trénerrel, valamint Tajti Emmával, a műhely szociológus tanácsadójával. Ma a beszélgetés első részét hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy a szülő-gyerek konfliktus hogyan oldható fel, és egyáltalán miből fakadhat ez. Nagyjából a generációkra fogjuk visszavezetni, hogy a generációs különbségek okozhatják-e ezt. Szerintem érdemes lehet a konfliktus magát először definiálni.
Hát igen, tehát hogy a konfliktusnál, hogy mit is érzünk konfliktusnak, tehát hogy ugye ennek nagyon sokféle elméleti és tudományos megfogalmazása van, de az, hogy igazából mi mit érzünk konfliktusnak, az személyenként és egyénenként nagyon eltérő. Tehát, hogy van, aki a vitát, azt egy teljesen normális véleményütköztetésként kezeli, és az életünk szerves részének tekinti, és vannak olyanok, aki, ha már csak meghallja a vitaszót, akkor már gyomorgörcse van, mert hogy olyan konnotációja van ennek a fogalomnak az előző életet a pályafutásába, hogy ott veszekedés van, ott kiabálás van, csapkodás van, nem szólok hozzá többet, sértődés, tehát hogy nagyon fontos azt tisztázni, hogy mi hogy is vagyunk ezekkel a konfliktusokkal, vitákkal, érték, érdek, illetve szükséglet ütközéssel tulajdonképpen én és a környezetem.
Akkor ez tulajdonképpen a belső feszültségünkből fakadhat?
Hát lehet belső feszültség is, de azt gondolom, hogy leginkább az abból fakad, hogy én szeretnék valamit, vagy szeretnék valamit valahogyan, most ilyen nagyon közérthetően fogalmazva, ami az én szükségletem, az igényem, ami az én értékeimnek megfelel, és a másik nem így gondolja. Ő máshogy szeretné. És akkor ugye fennáll egy helyzet, amit meg kell oldani, és ugye itt jönnek a különböző konfliktuskezelési stratégiák, megküzdési stratégiák, hogy ezt ki hogyan próbálja kommunikálni, körbeírva, érvelve, kiabálva, csapkodva, duzzogva, tehát hogy nagyon-nagyon széles lehet az a spektrum, amin mozoghatunk. És hát ugye az sem titok, hogy ennek nagy részét otthonról hozzuk, tehát hogy gyerekként milyen megküzdési stratégiákat láttunk otthon a szüleinknél.
Akkor itt nagyban befolyásolja az, hogy mondjuk hogyan próbáljuk ezt a kommunikációra kiélezve, hogyan próbáljuk ezt átadni a másiknak, és az célt érte?
Persze, természetesen, tehát hogy én ezt hogyan kommunikálom. Tehát, hogy amikor mondjuk én szeretnék valamit, és a másikkal nem értünk egyet, akkor nagyon-nagyon fontos azt tisztázni, hogy most ez az én szükségletem, az én igényem, vagy pedig az én értékeim mentén fakadó történet, mert értékekről vitázni lehet, csak nem érdemes, tehát ugyanúgy, ahogy az ízlésről sem, mert mindenkinek megvan a saját értékrendje, ami szerint hozza a döntéseit, ami szerint alakítja az életét és a tevékenységeit, és egymás értékeit megkérdőjelezni, a másiknál elérni egyfajta értékbeli változást, azt egy vitával, egy beszélgetéssel nem igazán lehet. De hogyha viszont szükségletemről van szó, hogy nekem most arra van szükségem, hogy pihenjek, hogy aludjak, hogy egyek, tehát hogyha ezt szükségletként tudom definiálni, akkor egymás szükségleteit sokkal könnyebb tiszteletben tartani, vagy figyelembe venni, ugyanígy az igényeknél is.
Meg szerintem az is nehezíti még ezt, hogy azon kívül, hogy hogyan kommunikálom le ezeket a szükségleteimet és igényeimet, hogy én magamban hogyan gondolkozom ezekről a dolgokról. Tehát vannak olyan dolgok, olyan értékek, olyan szükségletek, amik kompromisszumképesek. És vannak olyanok, amik viszont nem kompromisszumképesek. Tehát elképzelhetjük úgy magunkat, mint egy hagyma, hogy mik azok a rétegek, amiket még hajlandóak vagyunk másokkal megvitázni, és azt mondani, hogy oké, most engedek, és mik azok az alapvető alapértékek és alapszükségletek, amikre azt mondom, hogy ha a másik ember ezt nem tudja elfogadni, akkor itt nem fogok kompromisszumot keresni, hanem továbbállok ebben a kérdésben.
Azt gondolom, hogy egész másképp vitázunk mondjuk egy ismerőssel, egy baráttal, ha csak mondjuk az érdekeinket vetjük össze, vagy a tudásunkat, vagy bármi ilyesmi, mint hogyha egy szülő-gyerek viszonyról van szó, és ott kezdődik egy vita. Hiszen ott van egy uhatatlanul egy aláfölé rendeltségi viszony. Itt ugye nagyon fontos azt megkülönböztetni, amiről beszéltem is a műsor elején, hogy a generációs különbségek ezt hogyan tudják generálni.
Hát azt gondolom, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy ugye mindenki otthonról hozza a saját megküzdési mintáit és konfliktuskezelési stratégiáit alapvetően, és lehet, hogy a szülő nem tudatosan tanítja meg a gyereknek, a gyerekének a saját megküzdési stratégiáit, de a gyerekeknek nagyon jó az antennájuk azokra a dolgokra, amiket látnak, amiket tapasztalnak. Tehát ugye az utánzás és a modellkövetés sokkal-sokkal erősebb tanulási mód, mint az, hogy most példabeszédeket, vagy ilyen nagy-nagy ívű, okos dolgokat mondunk a gyerekeknek. mert azok csak szavak, de azt fogják igazából követni, amit látnak, ahogy mi kommunikálunk, ahogy mi vitázunk, ahogy mi próbáljuk a különböző feszültségeket megoldani. Tehát mondhatom én azt, és képviselhetem a gyerekem felé, hogy tartsd meg a határaidat, képviseld önmagad, álljál ki önmagadért, hogyha gyermekem azt látja felnőve, hogy ja, anyát egyébként mindenki oda rángatja, ahova akarja, anya nem tartja a saját határait, anyával úgy beszélhet mindenki, ahogy csak akar, és ez sokkal erősebben tud hatni a gyermeknek a tanulási folyamatára, mint az, hogy most én elmondom neki, hogy már pedig itt nagyon fontos, hogy tartsd a határaidat, fogalmazd meg az igényeidet, a szükségleteidet, és igen, ahogy Emma is mondta, tehát, hogy van, fontos azt tisztázni, de hogy ez már ugye a kamaszkorban az identitás keresésnél egy nagyon fontos téma, hogy ezek a határhúzások, hogy mi az, amit még megengedek, és mi az, amiben még bele megyek, és mi az, amikor már azt mondom, hogy itt már nem. Tehát, hogy így már nem lehet velem beszélni, így már nem lehet velem viselkedni. Ugye itt a kamaszoknál, itt az első párkapcsolatok próbálgatásánál is ez megjelenik, hogy hát úgy beszél velem a másik, és úgy viselkedik velem a másik, hogy én megengedem neki. Tehát, hogyha a mi családunkban nem volt az szokás, hogy mondjuk csúnyán beszélünk egymással, és ez egy alapvetés, hogy tisztelettel beszélünk egymással, és nem mondunk csúnya szavakat a másikra, akkor nagy valószínűséggel ez értékként beivódik, és valószínűleg ez a kamasz sem fogja hagyni a saját párkapcsolatában, hogy mondjuk vele csúnyán beszéljenek, mert idegen lesz számára.
Valamint ha van ez a példa, hogyha határozott és önálló gyermekeket szeretnénk nevelni, akkor ne csodálkozzunk, hogyha esetleg visszabeszélnek, vagy velünk is határozottak akarnak lenni. Tehát, hogy itt is az, hogy mit tanítok és mit várok el. Tehát, hogyha azt várom el a gyermekemtől, hogy határokat szabjon, és keresse azt, hogy neki mi a fontos, akkor ne csodálkozzak, hogyha felém szülőként is ezeket a határokat majd szeretné betartani, mert az úgy nem működik, hogy támogatom a gyereket, hogy legyen önálló, és utána meg szülőként azt mondom, hogy te pedig csendben marad, mert én vagyok az apád, vagy az anyád, vagy nem tudom.
Na, tehát, erre hogy... az alá fölé rendeltségre igen, gondoltam, igen. Hogy itt ugye hol van az egészséges határ, amikor én nem akarom az ő önmegvalósítási dolgait visszavetni, de hát ugye van egy tisztelet, ugye a tisztelet kérdése is bejöhet ilyenkor.
Akár a tisztelet, vagy a felelősség. Tehát én nagyon sokszor találkozok ezzel, hogy szülőként az fogalmazódik meg az emberekben, hogy oké, és hogy a gyermekem is szeretnék egy egyenlő kapcsolatot, de egy felelősséggel tartozom a gyermekem felé. Tehát, hogy hagyhatom azt, hogy bontakoztassa ki a szárnyait, de hogy hol van szülőként az a határ, amikor azt kell mondanom, hogy kisfiam, ez így nem lesz jó, és saját magadat teszed tönkre, hogyha ezt csinálod. Tehát, hogy szerintem még ez is, ami pluszban bejön nehézség, hogy az aláfelé rendeltségben, hogy van egy felelősség a gyermek felé a szülőtől.
Érdekes része, és szerettem volna erre kitérni, hogy ugye említettem a generációs különbségeket, egy picit vegyük át azt, hogy honnan is indulunk, vannak a baby boomerek, az XYZ generáció, és hogy ezek a különbözőségek, amik ugye alappillérek tulajdonképpen egyes generációkban, ezek mit tudnak okozni?
Hát alapvetően ugye, amikor generációkról beszélünk, azt ugye nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezek általánosítások, és hogy alapvetően egy segítség számunkra abban, hogy megértsük az egyéneket, hiszen az egyéneket befolyásolja az, hogy milyen környezet veszi körbe. És akkor, amikor a különböző generációknak a behatárolásairól beszélünk, akkor különböző életeseményeket, társadalmi világfolyamatok köré tudjuk szervezni őket. Tehát ugye a baby boomereket azért hívjuk baby boomernek, mert a háború utáni a nagy gyermekszületésekben születtek. Tehát, hogy volt egy olyan környezet, ami meghatározta azt, hogy egy világpusztítás után, egy háború után születtek a gyermekek, és ez ugye meghatározta azt, hogy a szülők, akik nevelték, milyen környezetben nevelték a gyereket, milyen felfogással. Utána ugye az, hogy ezek a baby boomer generációba született egyének hogyan nevelték az ő gyermekeiket. És ugye a baby boomerek után, akik ugye a háború után születtek, utánuk jön az X generáció, az X után jön az Y után az Z, és ugye most az alfa generáció.
Igen, ami... és nagyon fontos azt gondolom itt a baby boomereknél, akik most így nagymama korban vannak, hogy itt ez a háború utáni újjáépítés, ugye mindenki, ha belegondol nagymamánál, tele a spájz, ugye nagyon fontos mondatuk, hogy a vantól nem kell félni, tehát hogy ez a gyűjtögetés, a biztosra menés és a biztonságra való törekvés, ez egy nagyon erős értékként jelenik meg ebben a korosztályban, itt a nagyszülőknél, és ez egyébként a munkaerőpiacra is ugyanígy vonatkozik, tehát hogy a baby boomereknél az volt a jó munkavállaló, aki iskola befejezése után elment egy munkahelyre dolgozni, és akkor ott a 20 éves, a 20-30-35-40 éves törzsgárdaként vonult nyugdíjba, és ez adott egyfajta biztonságot és keretet az életének, mert hogy a lojalitás és a munkavilágában való stabilitás, illetve az a fajta hiánygazdálkodás, vagy hiánygazdaságban való gyűjtögetés és spórolás, az egy nagyon erős jellemzője ennek a generációnak.
Valamint még hozzatéve ez a baby boomer generációhoz, hogy ugye, ha most azt mondjuk egy fiatalnak, hogy erre a munkára mondjuk jelentkezik egy munkavállaló, és azt mondja a munkáltató, hogy innen tudsz nyugdíjba menni, az régen egy pozitív dolog volt. Tehát nagyon megszokott volt az, hogy valaki ott kezdett el dolgozni, ahol nyugdíjba ment. Ugye közveszélyes munkakerülést, tehát hogy mindenkinek volt munkája, tök mindegy, hogy milyen értékben, de hogy volt egy munkája, és volt egy biztos pontja is, és az egy pozitív dolog volt, hogyha onnan tudott nyugdíjba menni. Viszont manapság ez már inkább rémisztőként tud hatni egy fiatalra, hogyha azt mondom, hogy itt fogsz életed végéig dolgozni. És hogy igen, és akkor ugye a baby boomer generáció, az X generáció, ami megtapasztalta azt, ahogyan ugye a baby boomerek hozzáálltak a munkához és a világhoz, és ugye nagyon sokszor a baby boomerek azért van egy ilyen fogalom, hogy, vagy egy ilyen mondat, hogy azért élnek, hogy dolgozhassanak. És ugye az X generáció ezt látta felnövők, mondjuk a kulcsos generáció, ugye a szülők dolgoztak, általában a munka felé esett el az egyensúly, a munka és a család szempontjából, és ugye az X generáció ezt megtapasztalta, hogy a szülők nagyon sokszor a munka, és ha otthon vagyok is, légy hasznos, tehát az, hogy leülök és pihenek, az egy nem ismert fogalom. És az X generáció is ilyen szempontból eléggé munkamániásnak mondható nagy általánosságban, viszont náluk indult el először ez a gondolat, hogy amúgy lehetne egyensúlyt kialakítanunk, de még nehéz, hiszen ott van az a szülőség mögötte, amit láttak.
És ugye itt a konfliktus, ahogy az előbb is kérdezted, hogy már meg is jelenik a két generáció között, illetve generáción belül is, mert ez az X generáció az, aki ugye a rendszerváltást a munkaerőpiacon nagyon keményen élte meg, és a munkanélküliség és ez a biztonságra való törekvés, ez még inkább megjelent ilyen nagyon erős igényként és félelemként. Tehát, hogy még most is lehet látni a jelenleg munkaerőpiacon lévő X generációnál, hogy a biztos munkahelynek a feladása az egy félelemkeltő dolog. Mert ugye a rendszerváltáskor megtapasztalt, hogy nem biztos, hogy tudok váltani, vagy hogyha váltok, akkor ott én leszek a legújabb munkavállaló, és akkor én leszek az első, akit leépítenek. Tehát, hogy ez nagyon be tud épülni élményként, És ugye hozták a baby boomer szülőktől ezt a biztonságra való törekvést, de ugyanakkor a munkaerőpiac pedig már nem ezt várja el, és a gyermekeik, tehát az Y generációnál, illetve az Z generációnál pedig már nagyon nem ez a helyzet, és az a fajta irány, hogy ha elkezdtél egy iskolát, azt fejezd be. Amit elkezdtél, azt vidd végig. És az, hogy félbehagyok egy képzést, azt, hogy váltok a képzések között. Ugye ezt a szakirodalom ilyen pályabolyongásnak is nevezi, amikor keresem a helyem a képzésben, a munkaerőpiacon, mondjuk egy Z vagy egy Y generációs, az ördögtől való tud lenni a nagymamának és a szülőnek, mert ha elkezdted, fejezd be. És ez egy folyamatosan visszatérő konfliktus, hogy a fiatalabb generáció, az Y és az Z, például nagyon sokan dolgoznak projektekben, ami számukra egy teljesen természetes dolog, hogy van egy fél éves, egy éves, két éves projekt, és akkor az anyuka, a nagyszülő azon izgul, hogy de fiam, mi lesz veled, hogyha lejár a projekt, és akkor utána mit fogsz dolgozni, hova fogsz menni, és nehezen tudja kezelni azt, amikor azt a választ, hogy hát majd akkor keresek mást. De hát hol? Hát nincsen munka. De hogy nem. Tehát, hogy most megfordult a helyzet, ugye a rendszerváltáshoz képest, most sokkal több a munkahely, és sokkal kevesebb a munkavállaló és a szakképzett munkavállaló.
És azért vannak ilyen szempontból nehéz helyzetben az X generációnak a tagjai, hiszen hozzák a szülőktől ezt a biztonság kérdéskörét. Ugyanakkor olyan szinten változott meg az életük, mint ugye, ha itt Magyarországon a rendszerváltásra gondolok, de alapvetően a lehetőségek is, tehát hogy az, hogy elkezdett ugye globalizáltá válni a világ, a lehetőségek, az, hogy ezek a biztons dolgok, ezek elkezdtek bizonytalanná válni, változni, és hogy látják a lehetőségeket, ugye a tanulás is kitolódott náluk, sokkal több ideig tanultak már az X generáció tagjai, mint a baby boomerek. Ugye már náluk kevesebb gyereket vállaltak. Tehát, hogy volt egy világ, ami változni kezdett körülöttük, viszont hozták azokat az értékeket, ugye, amiket a szülőktől kaptak a biztos pont, és ezért, amit mondott György is, hogy a lehetőségek azok nem mind pozitívként jelennek meg, hanem mind veszélyforrásként náluk. És hogy nagyon jó alkalmazkodó képességeik vannak, viszont folyamatos félelemként jelenik meg a változás, hiába, hogy lehetőségük lenne, és egy pozitívként is tekinthetünk rájuk. Az ő szemükben ezek negatív dolgok, mert hogy a bizonytalanságot jelenítik meg.
Az összes generáció közül akkor vajon bennük van a legtöbb feszültség ilyen szempontból, hogy hozzák a mintákat, és próbálnak alkalmazkodni az újhoz? Vagy ez nagyjából mindegyikre igaz lehet?
Ez mindegyik. Tehát, hogy mindenki, amit ugye az elején is beszéltünk róla, hogy ugye hozzuk általában a családból jönnek ezek a dolgok, és a családban, akik nevelnek minket, ők előző generációkból jönnek, és hogy ez a nehéz, hogy szokták ezt mondani, hogy a nevelés is azért egy nehéz dolog, mert hogy nevelem a gyermekemet olyan eszközökkel, amiket én tanultam az életemből, és egy olyan világra akarom felkészíteni, ami még nincsen. Hoz a gyerek értékeket, és utána az már minden embernek a saját felelőssége, hogy azzal dolgozzon a világba, hiszen lehet, hogy tanácsol nekem valamit mamám, de az 50 évvel ezelőtt lehet, hogy hasznos lett volna, és most viszont már nem tudom felhasználni, és ugye ebben ez a nehéz, és igen, és ez a nagyon fontos, amit mondta itt a feszültség kérdése, hogy alapvetően nem lehet azt mondani, hogy az egyik vagy a másik generációnak több problémája volt, mert ugyanúgy problémája volt a baby boomernek, mint ugyanúgy, ahogy most az Z generációnak. És teljesen más a világ. És teljesen, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy egyik vagy másik világ rosszabb volt, vagy jobb volt, hanem ugyanúgy voltak benne nehézségek, ugyanúgy voltak benne konfliktusok. Régen a háborúk, most is vannak háborúk, tehát hogy szerencsénk van nem érezni direktben a saját bőrünkön a helyzetet, de a szomszédjainkban vannak konfliktusok. Ha a világot nézzük, folyamatosan vannak háborúk, és teljesen más globalizált folyamatok zajlanak le tulajdonképpen, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyik vagy a másiknak nehezebb dolga volt, mindenki próbált a saját helyzetéhez alkalmazkodni a legjobb tudása szerint.
Igen, azt gondolom, hogy alapvetően az egy téves megközelítés, hogy össze akarjuk hasonlítani, hogy most kinek volt nehezebb, vagy kinek nehezebb. Mert mindenkinek a saját életvilágában a nehezebb. Azt kellene inkább hangsúlyozni, hogy minden generációnak máshogy nehéz, és másban nehéz. És az egy téves irány, hogyha elkezdjük mérlegre pakolni, hogy a, ugye itt a szülőség kapcsán, hogy a baby boomereknek nem volt automata mosógép, és dolgozniuk kellett a gyereknevelés mellett 6 hét után menni vissza, mert még olyan is volt, amikor nem volt még ugye ez a 3 éves gyes, hogy 6 hét után vissza kellett menni dolgozni. Nekik akkor az volt a kihívás. Viszont nekik nem kellett annyiféle különböző érték mentén megfogalmazódott elvárással megküzdeni, mint a mostani kismamáknak például, hogy tulajdonképpen, ha kinyitja az ablakot, ha kinyitja az online világot, vagy csak kimegy az utcára, vagy lemegy a játszótérre, akkor nagyon-nagyon sokféle elvárás, igény fogalmazódik meg irányában, és bizony nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, amihez jó szívvel igazodik, és ugye itt ez már tud is egy belső szerepkonfliktust generálni, hogy akkor most én hogy vagyok jó anya, vagy mikor vagyok jó anya, és hogyha ha ezt így csinálom, ha úgy csinálom, hogyha most 3 óránként etetek, hogyha akkor etetek, amikor éhes, ha fölveszem, van akinek az a baj, hogyha nem veszem föl, akkor van akinek az a baj, hogy akkor most mihez igazodjak. Tehát, hogy ezt a kettőt nem, tehát balgasság összehasonlítani, és azt gondolom, hogy értelmetlen is. Sokkal fontosabb lenne az, hogy tiszteletben tartani egymásnak a kihívásait, hogy nekünk akkor az volt a kihívás, most pedig ez a kihívás, és ez a kihívás sem kisebb, csak más.
És amit mindig szeretek kihangsúlyozni, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a fejünkben legyen, hogy ha van gyerekünk, ha nincs gyerekünk, hogy gyönyörű dolog a gyermekvállalás, viszont iszonyatosan nehéz. Tehát nagyon sok alkalmazkodással, nagyon sok változással, és hogy nagyon sokak szembesülnek ezzel, hogy ugye várjuk azt, hogy legyen valakinek gyermeke, és utána viszont jönnek a nehézségek, és azt hisszük, hogy rossz vagyok, mert valamit nem csinálok jól, mert hogy ennek jónak kéne lennie, ezt élveznem kéne, nem kéne fáradtnak lenne, mindent tudnom kéne, mert hogy ugye ahogy megszületik a gyermek, és szülők vagyunk, már mindent tudnunk kell, és hogy nagyon sokan belecsúsznak abban, hogy ugye hát nekem ezt pozitívnak kéne megélnem, és ennek könnyűnek kéne lennie, hisz ezt mindenki csinálta, és hogy itt nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy átalakul az életünk, és megváltozik a családnak a struktúrája, megváltozik a kapcsolat, a párkapcsolatban lévő funkciók, a gyermekkel való kapcsolat, tehát hogy minden változik, és ez benne egy olyan környezetben, ahol meg folyamatosan változó értékek vannak, tehát nagyon nehéz igazodni, és így hajóban, így az óceánban evezve megtalálni azt a kis szigetet, amire azt mondjuk, hogy biztos pont. Tehát, hogy ezt csak szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon nehéz dolog, és hogy normális az, hogy ez nehéz, és hogy ebben keressük az utunkat, és emberek vagyunk. Tehát szokták ezt mondani, hogy ez a mindenki most él először. Tehát, hogy senki nem okosabb ilyen szempontból, mint a másik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgettünk. Ma a riport első részét hallották. A folytatással pedig jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő és az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A legtöbb nő szeret ékszereket hordani, és nagyon szeretjük földobni a ruháinkat valamilyen színes darabbal. Ma az egyedi ékszerekről fogunk beszélni, és onnan jött ez a szerelem számodra.
Érdekes volt. Magam is megdöbbentem, hogy már lassan 20 éve készültek el az első ékszerek, akkor születtek meg az úgymond a mintadarabok. Jelenleg horgolt ékszereket készítek, illetve a másik anyag, amit nagyon szeretek, a bőr, ezzel is dolgozom. És a 20 évvel ezelőtti énem a horgolással kezdte, sőt, előtte még volt egy ilyen kis mini korszak a tűzománc, ami nagy szerelem volt, és ott is igyekeztem minél különlegesebb dolgokat készíteni, illetve számomra mindig az az izgalmas, hogy az adott technikának a lehetőségeit kiaknázzam, tehát ne álljak meg egy kezdő vagy egy alapszintnél, hanem feszegessem valójában inkább a határokat. És ott is térbeli virágokat készítettem, szóval nem feltétlenül az volt az elsődleges, hogy milyen kis képeket, vagy tehát, hogy síkban miket lehet ugye készíteni. Hatalmas tükörkeretekkel kísérleteztem, úgyhogy ez is egy izgalmas időszak volt. Aztán váltottam, mivel hogy gyakorlatilag könnyebben elérhető, tehát azért egy a tűzománcozáshoz nyilván olyan technikai feltételek szükségesek, egy kemence, illetve annak a működtetéséhez ugye bizonyos fázisok és áramforrás, ami azért otthon nem a legkönnyebben megvalósítható, és próbáltam más alternatívát is találni, úgymond az önkifejezésre, és így született meg a horgolás, amit így felfedeztem magamnak, nem utolsó sorban nagymamámnak köszönhetően. Először ő mutatta meg a csinyát, vinnyát, hogy hogyan kell forgatni a horgolótűt, és miket lehet vele készíteni. Nyilván a horgolásról szinte mindenkinek elsősorban a kis tévéállványon lévő terítők és csipke minta jut eszébe. Aztán szerintem izgalmas az, hogy ezen túl lépve is akár hagyományőrzésként, ha bár a technikát megújítva és modernizálva ékszereket is készíthetünk belőle. Aztán így születtek meg az első kis horgolt gömbök, és valójában maradtam is ennél a formánál, és az ékszerekre ez a jellemző, hogy mindegyik kis fülbevalóban vagy nyakláncban szerepel ez a kis horgolt bogyó, és ezek kapnak egyéb kiegészítőket. Minden kézműves technikát így saját magam kísérleteztem ki. Nem volt ebben semmiféle tanfolyam, vagy egyéb online kutatás, hanem ez a szó szerint nekiülünk a kedvenc horgolós fotelünkben is, és addig csináljuk, amíg jó nem lesz. Így születtek meg, és maradt is. Tehát én nagyon, nagyon kitartottam emellett, a gömbforma mellett, és főképp az, hogy egy nagyon lágy, egy nagyon kellemes, nagyon mutatós forma szerintem, és mindemellett szerintem az egyik legnőiesebb forma is. és a forma mellett még, ami számomra fontos volt, hogy ilyen sejmes, puha, magas fényű cérnát használok, ami szintén igaz, hogy nehezebb vele dolgozni, mint egy pamutosabb, egy mattabb változattal, de talán még inkább kiemeli ezt a formát, és az ékszerekhez jobban passzol ez a szép kis sejemfény által.
És hogyan indul a tervezés folyamata? Jön egy ihlet, és azonnal elkezdett a horgolás, vagy papírra veted, hogyan tervezed meg az ékszereket?
Általában nem szoktam papírra vetni a terveket. Igazándiból inkább elképzelem, hogy hogy is néz neki az adott ékszer, vagy milyen formát szeretnék létrehozni, és mivel már azért van benne gyakorlatom, sokszor így elsőre furcsának tűnhet, de gondolatban szoktam összeszerelni, hogy milyen lépés mit követhet, és hogy valójában megvalósítható-e az a gyakorlatban, amit én így elképzelek, vagy szeretnék végeredményként látni. Korábban a bojtok voltak, amik rojtok, bojtok, ez, tehát inkább a bohém stílus, amit így előszeretettel használtam és képviseltem, és az elmúlt hónapokban azt vettem észre, hogy ez a szép kis íves legyező forma, ami kifejezetten népszerűvé vált, és talán mondhatom azt, hogy most ezek a legkeresettebb fülbevalók a repertoáromból.
Hogyha színekre gondolunk, akkor mindenféle színnel szeretsz dolgozni, vagy nagyjából így alkalmazkodsz mondjuk a trendekhez, az éppen divatos színekhez, vagy teljesen saját elképzelés alapján csinálod?
Valójában, hogyha már valaki találkozott velem rendezvényen, vagy akár megnézi a weboldalt, vagy az online felületeket, akkor rögtön egy színkavalkáddal találkozik, tehát általában ez, ami rögtön szembetűnő, és szeretik az emberek. Amikor magamnak alkotok, vagy a kedvem szerint, akkor a kék és a fehér, ami a leginkább a szívemhez közel áll, illetve ezeknek az árnyalatai. Kevésbé szeretem a merész kombinációkat, inkább árnyalatokban szeretek gondolkodni, akár egy fülbevalón belül. Maradhatunk a kéknél, tehát egy sötétebb és egy világosabb árnyalatot passzintok össze, és talán így ezek ilyen harmonikusabb megjelenést eredményeznek. Aztán persze vannak olyan vásárlói igények, amikor kapok egy cipőfotót, vagy egy táskafotót, akár egy alkalomra egy ruhának a képét, és akkor így pedig születhetnek akár extrémebb és vibrálóbb színű darabok is.
Szívesen elmondod a te meglátásaidat, esetleg azt, hogy az ő bőrszínéhez, az ő karakteréhez mi illik, tehát tudsz tanácsokkal is ellátni be őket?
Mindenképpen szoktam javasolni a próbálást. Tehát egyrészt, hogy a vásárló is lássa, vagy az érdeklődő, hogy ő miben érzi jól magát, és ha igény van rá, akkor természetesen beleszólok, és akár, hogyha felhatalmazást kapok rá, vétózok is, ami szerintem nagyon nem passzol akár az egyéniségéhez, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy egy visszafogott hölgynek ne egy pirosat ajánljak és próbáljak bármi áron akár eladni, mert hogy utána nem fogja szeretni, és nem pozitív élményt társít ehhez az ékszerhez, vagy akár a találkozásunkhoz. Tehát nekem elsősorban az a fontos, hogy megpróbáljuk a legönazonosabb ékszert megtalálni, és olyat válasszon az érdeklődő.
Ráadásul azért is, mert ugye egy ékszert általában több évig hordunk, és több ruhához is szeretjük, vagy táskához adott esetben társítani őket. Erről mit gondolsz?
Fontosnak tartom, hogy úgymond Jolly Joker darabok is legyenek az asztalon, amiket ugye bátran ajánlok, tehát a klasszikus aranyat, ezüstöt azért általában szeretik vásárolni a hölgyek, pont azért, mert hogy az akár egy a stílusváltásnál az ő esetükben is évekig meghatározó darab maradhat a ruhatárban. Tehát úgymond alapdarabokat kínálni, amik akár színes ruhákhoz, vagy évszaktól függetlenül is passzolnak a megjelenésükhöz. Főképp fülbevalókat készítek, talán azért, mert én is ezeket hordom előszeretettel, tehát egy kis önzés is van a dologban. Másrészt pedig szerintem azokat a legegyszerűbb cserélgetni, illetve akár egy egyszínű vagy egy mintás ruhát is nagyon-nagyon szépen fel lehet dobni velük. Ami még fontos, hogy egyre többen fémérzékenyek, tehát ezzel a problémával küzdenek, és van jó hír és megoldás, tehát orvosi fém vagy más néven nemes acélalkatrészeket használok, pont azért, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, és a fémérzékenységgel küzdők is tudják viselni ezeket az ékszereket, illetve a már korábban említett évekig való tartóságukat is eredményezi, tehát ők nem színeződnek, nem oxidálódnak, és egy jó kis kemény fém, tehát évekig hűtásunk lehet a mindennapokban. Munkafázisokban készülnek el, az egyik nap akkor csak az összeszereléssel foglalkozom, tehát nincs olyan, ha csak nem valami sürgős megrendelésről vagy extrém esetről van szó, hogy leülök, és akkor az elejétől a végig, tehát az utolsó mozzanatig egyszerre készül el egy-két óra alatt egy ékszer.
Volt esetleg olyan megkeresés, ami nagyon különleges volt valamilyen szempontból? Emlékszel ilyenre?
Volt egy nagyon-nagyon kellemes és a szívemhez közel álló eset, amikor is kaptam egy nyakkendőt, ami a hölgynek az adott megrendelőnek az édesapjáé volt, és az esküvőjére kellett ebből a nyakkendőből a hölgynek ékszert készítenem. Gombbehúzással készült, tehát ezek ilyen kis pici gombékszerek voltak, és a sajnos már elhalálozott édesapjára emlékezett meg így, hogy az ő egyik kedvenc nyakkendőjéből szeretett volna ezen a kiemelt napon ékszert viselni. Úgyhogy vannak megható esetek, ez kifejezetten egy ilyen emlékezetes és számomra megható megrendelés volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk.
Mik azok az ékszerképes lapok? Mert hogy ez is megtalálható a kínálatodban, és nagyon érdekesnek találom, ilyet még én korábban nem hallottam.
Karácsony és tavasz kapcsán készítettem ilyet, először a karácsonyi időszakban, voltak jellemzők, talán 2-3 évvel ezelőtt jelentek meg az első változatok. A bedugós fülbevalóknak adtam egy különlegesebb, általam különlegesebbnek vélt kis keretet. Az egyik ilyen képes lapon egy karácsonyfa szerepel egyébként, és a karácsonyfának a bedugós fülbevalók a gömbjei gyakorlatilag. Igazándiból, amikor én kicsi voltam, akkor így hatalmas divat volt a képeslap küldés, és emlékszem arra, hogy anyával mindig húsvét, illetve karácsonyi alkalmával is a rokonoknak, ismerősöknek szorgosan címeztük ezeket a képeslapokat, és onnan jutott eszembe, hogy milyen jó ötlet lehet akár úgymond egy ajándékkártyán, vagy egy kis üzenettel, milyen ünnepi külsőbe öltöztetve átadni az ékszereket, és szerencsére pozitív volt a fogadtatás.
Hogyha visszautazunk így az időben, amikor elkezdted a vállalkozást felépíteni, akkor mik voltak a nagy terveid, céljaid, és hogyan épült ez a vállalkozás?
Valójában azért 14 éves koromban, amikor elkezdtem az első ékszereket készíteni, még nem volt bennem olyan extra tudatosság, nyilván a korosztályból fakadóan, vagy a koromból fakadóan, illetve úgymond a tapasztalatlanságomból adódóan. Én ugye iskola mellett, tehát hobbiként kezdtem el, majd egyetem mellett is folytattam, de nyilván nem gondoltam én ezt így végig, hogy ebből egy vállalkozást lehet építeni, csak ugye inkább kedvtelésből, meg az alkotás öröme miatt, aztán jött az ötlet, hogy akár ez vállalkozásként is tovább működtethető. Szokták kérdezni a rendezvényeken, hogy hát, hogy milyen jó nekem, én csak ezzel foglalkozom, csak alkotom, és az ékszereket, és hogy ez egy milyen felszabadító és örömteli munka. Ez valójában így van, tehát az alkotás, a létrehozás, az egy csodálatos dolog, és akár kicsiben, akár otthon kézműveskedve mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki anyukáknak a gyerekekkel rajzolni bármiféle kis egyszerű kézműveskedést kipróbálni, de hát természetesen, mint azért mindennek általában vannak nehézségei és árnyoldalai is. Talán ami most tudatosodott már bennem egy jó pár évnyi vállalkozói lét és tapasztalat után, hogy szinte soha nem a jelenben vagyunk. Tehát egy vállalkozónak mindig előre kell gondolkodni. A mi szakmánkban, mondjuk az ékszerkészítőként, ugye évszakokban gondolkodni, kollekciókban gondolkodni, illetve a rendezvényeket előre egyeztetni, látni, ami azért nem mindig egyszerű feladat, és sokszor az önfelett alkotás úgymond rovására megy.
Ha jól tudom, akkor időnként gyerekeknek is tartasz kézműves foglalkozásokat. Ezekről mit lehet tudni, mik történnek ott?
Igen, szoktam 2 órás foglalkozásokat tartani. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekkel is megismertessük ezt az érzést, hogy milyen valamit az ők is saját kezükkel odafigyelve szépen, koncentráltan, nyugodtan létrehozni. Szerintem teljesen természetes, hogy elég kevés lehetőség és idő van otthon, mondjuk egy hétvégén vagy egy este az anyukáknak, a családnak ilyen programot kitalálni, és a gyerekekkel akár 1-2 órára leülni. Sőt, ahogy bevallják néhányan anyukák, így szorongva, hogy ők nem is nagyon tudnak kézműveskedni, ez szerintem egy teljesen normális dolog. Lehet nyugodtan legúzni, bármi mást is csinálni. A fontos az, hogy a kézügyességüket egy picit talán, vagy a finom motorikus képességeiket fejleszteni, és meglepően nyitottak és együttműködőek a gyerekek, és nagyon élvezik ezt az alkotási folyamatot.
Manapság viszont szerintem egyre nehezebb talán ebben a technológiákkal átitatott környezetben leültetni a gyerekeket, és mondjuk ilyen foglalkozásokra indítatni őket. De mit látsz rajtuk? El tudnak vonatkoztatni, és akár több óra hosszán keresztül tudják ezeket beszívni magukba, vagy nehezebben foghatóak mondjuk kézműveskedésre?
Van, amikor próbálnak telefonozni, vagy akár arra egy kicsit fókuszálni, vagy elővenni, és akkor nyilván elmondom, hogy most próbáljunk egy másik, nyugodtabb műveletet végezni, azt tegyük félre, tehát sajnos ez a kütyüzés, ez átitatja azért az ő kis életüket, és a figyelmüket valamilyen szinten emiatt talán nehezebb lekötni, vagy megszerezni. Viszont, hogyha megérzik úgymond az ízét, és azt, hogy ők képesek ezt megcsinálni, akkor utána örömmel végzik el ezeket a kis apró műveleteket, és örülnek annak, hogy egy hazavihető tárgyat alkotnak meg, és utána boldogan dicsekednek a szülőknek egyébként, hogy ezt ők maguk készítették.
családi vállalkozásotok is van. Erről lehet-e valamit tudni, mert te is több lábon állsz, és több mindent csinálsz egyszerre?
Nem unatkozunk, az tény. Az ékszer készítés mellett egy pár éve, nagyjából két éve egy új irány jelent meg az életünkben. Egy véletlen folytán egyébként ültünk az udvaron a párommal, és azon gondolkodtunk egy nyári este, hogy de jó lenne egy kicsit kertészkedni. És hát ugye az internet a barátunk, rögtön keresgéltünk, hogy milyen telkek vannak, milyen lehetőségek itt Eger környékén, és ki is néztünk egy kisebb méretű kertet, egy telket, el is mentünk megnézni, ez egy ilyen nagyjából 2000 négyzetméternyi terület volt. Aztán nem szerettünk bele így első látásra, aztán 10 perc múlva már egy 12.000 négyzetméteres telket néztünk a szomszédba, és kicsit túllőve a célon és az eredeti koncepción, hogy egy kis telket szeretnénk, ebből mára már egy majdnem 2 hektáros terület birtokosai lettünk, és ez egy ilyen, szintén egy ilyen szerelem projekt, mondhatjuk szerintem annak, szintén visszaköszön, ha úgy veszük benne az alkotás, a létrehozás, ami mondjuk így az életemben elég sok területen megjelenik, és az idei évben kezdtünk el inkább ezzel így foglalkozni, és palántákat nevelni, úgyhogy alapvetően a zöldségtermesztés is a gyümölcs termesztés irányába fogunk majd gondolkodni, és kiegészülni ezzel a területtel az életünkben. Mindenféleképpen a vegyszermentes az irány, tehát ezt az előző években is alkalmaztuk. Mint látjuk, azért egyre küzdelmesebb, tehát a kártevők elég nagy számban is kitartóan jelen vannak, azonban mégsem szeretnénk mesterséges anyagokat és akár egészségre ártalmasnak is mondható anyagokat használni. Nyilván ezáltal kicsit rágott, kicsit foltos, kicsit pöttyös a paradicsom, vagy akár a karalábi, viszont a miénk is tudjuk, hogy mindenféle káros anyagtól mentes. Tehát a tökéletességet így nehéz elérni, ami mondjuk számomra azért előtérbe szokott kerülni, és próbálkozom minél egészségesebb és szebb és tökéletesebb végeredményt alkotni, akár ékszerben, akár palántában, akár pedig a magukban a termésekben, de azt szoktam mondani, hogy ez az ára annak, hogy tényleg a bio élelmiszereket így lehet előállítani, csúnyán mondva, illetve fogyasztani.
Én köszönöm szépen, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked mindenhez.
Nagyon szépen köszönöm. Scares me away. Help me cast this constant trying chess. Drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore. What am I waiting
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
The stripes are paid. whatever.